Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai estére azt kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 12. fejezetében a 35-től a 40. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt mondja nekünk a mai estén a mi Úrunk Jézus, hogy legyetek készen. Hát ez bizony szorongást okozhat bennünk. Talán azt is gondolhatjuk, hogy hogy is gondolja egyházunknak az a bizottsága, amelyik az igéket kijelöli, hogy éppen a szilveszteri buli előtt ilyen szorongásos igéket jelöl ki az igehirdetés alapjául. Emlékszem rá, hogy 15 évvel ezelőtt egy asszony mondta nekünk, hogy hát ő egyébként úgy jól el van az életben, boldognak vallja magát, de ha templomba jön, akkor mindig szembesül az élet végességével, stb. Inkább nem jön. Az igehirdetések félelmet okoznak benne. Szorongást okoznak benne. Ne haragudjunk, ez az igazság. Ő inkább nem akar jönni. Valaki más nemrégen mondta, hogy minél többet olvassa a Bibliát, annál inkább bűnösnek érzi magát. Ugye én az istentiszteleteken sokszor hangsúlyozom, hogy vegyük a Bibliát naponta, olvassuk, mert a hitünk csak úgy erősödhet meg. És mondja ez az illető, hogy ne haragudj, de minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább szorongok, annál inkább azzal szembesülök, hogy milyen bűnös vagyok, nincs kedvem állandóan erről gondolkodni, hogy mennyire nem tetszem én az Istennek. Az Úr Jézus azt mondja, legyetek készen. Mi pedig azt mondjuk, hogy jó, de minél többet készülök, annál inkább készületlennek érzem magam. Minél inkább olvasom az igét, minél inkább imádkozom, minél inkább komolyan veszem az istentiszteletre, bibliórára járást, annál készületlenebbnek érzem magam. Annál inkább úgy látom magam, hogy nem vagyok méltó arra, hogy Istenhez jöjjek, hogy Istenhez menjek. Testvérek, ez jó jel, ez jót jelent, hogyha ezek az érzések jönnek elő bennünk, ennek örülnünk kellene, ez jó. Mert ez azt jelenti, hogy ha ezek a gondolatok, ezek az érzések jönnek elő, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk. Ha valaki azt mondja nekem, hogy ó, hát időtlen idők óta nem volt templomba, időtlen idők óta nem volt a kezébe a Biblia, hát most eljött, és ó, micsoda jó érzés hallgatni az igét, milyen békességet ad, milyen vigasztalást ad, na akkor nagy baj van. Mert ha valaki nem vette elő a Bibliát hónapokon keresztül, nem jött istentiszteletre hónapokon keresztül, és őnek jó érzései vannak, akkor ott valami hibázik. Mert hogyha nem törődünk az Isten dolgaival, és az ige hatni kezd a szívünkre, a lelkünkre, hogyha a Szentlélek elkezd bennünk dolgozni, akkor igenis kell, hogy rossz érzések támadjanak bennünk, kell, hogy bűntudat támadjon bennünk, kell, hogy a lelkiismeretünk elkezdjen forgolódni, hogy Hát most komolyan vesszük mi az Isten? Nem vesszük komolyan? Hát ha nem vesszük komolyan, akkor mitől is lenne jó érzésünk? Ha nem vesszük komolyan az Istent és az ő igéjét, akkor mitől lennének békességes, nyugodalmas érzéseink? Jó jel az, és adjunk érte hálát, hogyha rossz érzések fognak el a bibliaolvasás közbe, vagy az Isten tisztelet hallgatása közbe, mert ahogy valaki mondta, hogy valaki megfogalmazta, minél inkább elmélyedek az ige tanulmányozásába, annál nagyobbnak, annál szentebbnek látom az Istent. Minél nagyobbnak, minél szentebbnek látom az Istent, annál inkább érzem a saját kicsiségemet, a saját bűnösségemet, a saját méltatlanságomat, de ez azért jó, mert hogyha már idáig eljutottam, akkor annál inkább fogom kívánni a megváltást, a megváltót. Annál inkább rá fogok jönni, hogy szükségem van megváltóra, szükségem van megváltásra, és aztán, hogyha a Szentlélek megadja a bűntudat után a hitet is, akkor az fog majd eltölteni egy jó érzéssel, hogy bár én nagy bűnös vagyok, de nagy az én megváltóm, nagy az én Jézus Krisztusom, aki nagy dolgot tett értem ott a Golgotán, ott a kereszten, és ez mennyire nagyon jó. Ó, évestére mindig ilyen igék vannak kijelölve, hogy legyünk készen, Jézus vissza fog jönni, ő eléje kell állnunk, és bizony szorongást okoz bennünk az, hogy Jézus visszajön. Ő pedig azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogyha vártok. Na most akkor szorongás is, boldogság is? Igen. Igen, és ez így természetes, hogy ez a két érzés úgy egyszerre legyen ott bennünk. Nem kell félni ettől a fajta szorongástól. Nem baj az, hogyha egy kicsit szorongással tölt el, hogy igen, Jézus vissza fog jönni, és eléje kell állnunk, és el kell előtte számolnunk. De nem azt mondja Jézus, hogy de aztán jaj nektek és végetek. Nem, boldogok vagytok. Valami jó következik. Valami jó vár rátok. Ne féljetek szembesülni ezzel a dologgal, hogy az élet véges. Ne féljetek szembesülni azzal, hogy igen, Jézus visszajön. Lehet, van akiért ma éjszaka jön vissza, lehet, van akiért egy hónap múlva jön vissza, lehet, van akiért egy év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 50 év múlva, de bár szorongással tölt el, hogy találkoznod kell Jézussal, de ugyanakkor ott van az a reménység is, hogy ha várod őt, ha reménykedsz benne, ha hitedet, a bizalmadat ő beléje veted, akkor boldog vagy, ő maga nyilvánít téged boldognak, hogyha úgy várod őt vissza, mint megváltódat. Szorongás is okoz bennünk, de ugyanakkor, akár érezzük, akár nem, boldogok vagyunk, hogyha várjuk őt, hiszen ő maga mondja, hogy boldogok vagyunk. Szorongás és boldogság, félelem és reménység. És úgy általában a nem hívőket is ez jellemzi óév, új év fordulóján. Ugye a nagy bulizás, nagy jókedv, évbúcsúztatás, új évvárás, de ugyanakkor mindenkiben ott van az a szorongató érzés, és már megint eltelt egy év. Már megint tovább kell lépnünk, már megint öregebbek vagyunk egy évvel. Új év, szorongás és boldogság, szomorkodás és öröm, valahogy ez a kettő együtt. Talán az okozza bennünk a szorongást, hogy nem tudjuk, mit jelent készen lenni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek készen, és nem tudjuk, hogy hogyan kellene készen lennünk. Mit jelent az, hogy készen lenni? Szeretnék egyik kedvenc könyvemből olvasni egy részletet, Adrian Plasz, egy kegyes kétbalkezes naplója. Mit jelent az, hogy készen lenni? Adriannek Zseralda nagyfia, Azt mondja, március 13 csütörtök, Zseralda reggelinél igen levertnek tűnt. Elmondta, hogy a tegnap esti előadó Bernard Brandl olyanok felé szolgál, akiket nem kínosz sem reménytelenség, sem bűntudat, mára már mindkettő gyötré. 14. péntek. Még mindig aggódom Zseralda miatt, szerda este óta mélyponton van, nem tetszik ez nekem. Este ennél jó hosszan imádkoztunk érte és Kittyért. Március 15. szombat. Most már komolyan aggódom Zseraldért. Még sohasem láttam ennyire nyomorultnak. Amikor hazaérkeztem a városból, kibökte, hogy meglátogatta Charles, mivel kíváncsi volt, nem süppette vissza a boldogságba. Ma este még Elzit sem akarta látni, mondván állapot a fertőző. Este egy kis meglepetés várt, felhívott Edwin, és mellékesen megemlítette, hogy holnap egy vendégprédikátor, Bernard Brandl hirdeti az igét. Az az ember, akinek az előadása hatására Zseralda annyira mélypontra került. Semmiről sem szóltam Edwinnek, de egy kicsit azért aggódom. Miképp fog Zseraldra hatni a második adag? Március 16. vasárnap. Anne, Zserald, Andromeda és én gyülekezetbe mentünk. Megemlítettem Zseraldnak Brandlt, de ő csak annyit mondott, hogy sokkal szívesebben jön Isten tiszteletre, hogy az ige hirdetés hatására bűntudata legyen, mint hogy amiatt legyen sokkal nagyobb bűntudata, hogy otthon maradt, és nem a gyülekezetben lett bűntudata. Azt hiszem, értem, miről beszél. Most már megértem Zserald véleményét Brandlről. Ige hirdetése vége felé fogott egy üres széket, a gyülekezet elé rakta, majd valamennyiünket végigmért azzal a bizonyos, itt most valami olyan készül, amire senki sem számított kifejezéssel. Képzeljétek csak el, mi lenne, ha az Úr Jézus itt ülne ebben a székben, mondta. Nem éreznétek rosszul magatokat? Nem sápadnátok halálra? És nem rejtenétek el a szégyentől arcotokat, amikor arra gondoltok, hogy mi mindent csináltatok úgy ebben az életben, ahogy nem kellett volna? Minden erőmmel megpróbáltam így érezni, de nem ment. Teljesen fellelkesített a gondolat, hogy találkozhatok Jézussal. Aztán néhány egyéb beszámoló még az istentiszteletről. Teljesen megnyugodtam, amikor észrevettem, hogy Zserard lelkileg rendbe jött. Az esti kakaónál meg is mondta, miért. Az a szék reggel rám kacsintott. Enn és én nagyon megkönnyebbültünk, amikor este a párnámon egy üzenet várt ránk Zseraldtól. Drága apám, tudtad, hogy a hamis próféta anagrammája? Fasírtam épp. Puszil Zserald. Ismét normális. Köszönöm, uram. Az a szék reggel rám kacsintott. Igen, a szorongás, ha Jézussal színről színre találkozol, akkor mi lesz? Az a sok bűn, amit az életben elkövettél, nem nyomaszt, nem tölt el félelemmel, nem tölt el szorongással, de igen. De Zseraldnak ez az őszinte, a kegyelembe vetett hite, ez kell, hogy bennünk is legyen. Jézus az igaz bíró, egyúttal a kegyelmes megváltó. Ő tudja a mi kínlódásainkat. Tudja a mi szorongásainkat. Tudja a mi próbálkozásainkat, vagy éppen, hogy már nem is próbálkozunk, mert azt hiszük, úgyis mindegy. Úgy sem sikerülhet. Ő mindent tud. Jobban ismeri a szívünket, mint mi saját magunk. És ő ránk kocsint. Mert azt mondja, de hát én te érted haltam meg a Golgotai kereszten. A sikertelen próbálkozásaidért, a bűneidért, a jellemhibáidért. Hiszen én éppen azért jöttem el emberként. Éppen azért engedtem, hogy elfogjanak, hogy megkínozzanak, hogy szögekkel a keresztre odaverjenek. Éppen azért vállaltam emberként a szenvedést, mert szeretlek téged úgy, ahogy vagy. A bukásaiddal együtt szeretlek. Vagy a bukásaid ellenére szeretlek. A bűneid ellenére szeretlek. Ott van bennünk a szorongás, amikor egy ilyen igét olvasunk, hogy Jézus visszajön, és eléje kell állnunk. Ott van bennünk. Ez természetes, hogy ott van bennünk. De ott kell, hogy legyen bennünk ez a bizalom, ez a Zserárd féle bizalom, hogy az a szék reggel rám kacsintott, az én Uram Jézus Krisztus kitárja az ő karjait felém, és magához ölel, és mindent megbocsát. Szorongás és boldogság, félelem és reménység. De hát akkor mit jelent készen lenni? Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek készen, és ezt komolyan kell vennünk. Én azt hiszem, azt jelenti készen lenni, hogy arra a felismerésre eljutni, hogy szükségem van megváltóra, hogy megváltó nélkül nem juthatok be a mennybe. Megváltó nélkül nem lehet örök életem, örök boldogságom. Megváltó nélkül nem lehetek részese az Isten országának. Készen lenni azt jelenti, hogy felismerem, szükségem van megváltóra. Azt is mondhatnám, hogy Jézus szükséges és elégséges. Szükségem van rá, nélküle nem megy, nélküle nem lehet az enyém az Isten békessége, nélküle nem lehet az enyém a bocsánat, nélküle nem lehetek boldog ezen a földön sem, de nélküle az örök boldogság aztán teljesen elképzelhetetlen. Szükségem van rá, de ő elég is. Ő elégséges is. Nincs többre, nincs másra szükség. Csak őre, a megváltóra. Készen lenni azt jelenti, hogy Jézushoz tartozni. Őhozzá tartozni, és tudni bizonyosan azt, hogy ő rám kacsint. Most ilyen kifejezéssel. Hogy ő szeret, hogy ő elfogad, hogy ő megbocsát, hogy ő megtisztít, hogy ő értem halt meg a kereszten. Készen lenni azt jelenti, hogy Jézushoz tartozni. Ilyenkor persze fölmerül az emberbe, hogy na de hát akkor én most Jézushoz tartozom? Elmondhatom magamról, hogy Jézushoz tartozom? Néhány dolgon lemérheted, hogy mennyire tartozol Jézushoz. Van néhány dolog az életben, amin le tudod mérni, hogy hozzá tartozol-e. Például mi a fontossági sorrended? Kihez fordulsz először, ha bajban vagy? Kivel beszéled meg először a dolgaidat? Kinek mondod el először a bánatodat? Kinek mondod el először az örömödet? Kitől kérsz először tanácsot? Kinek a véleménye a legfontosabb? A fontossági sorrendben Jézus az utolsó helyen kullog, vagy pedig ő van az első helyen. Ő hozzá fordulsz először. Az ő véleménye érdekel a legjobban. Aztán a kapcsolat, a személyes kapcsolat, ami nem más, mint az imádság, az ima életünk. Máshol a vigyázzatok mellett mindig ott van az is, hogy és imádkozzatok. Vigyázzatok és imádkozzatok. Az, hogy készen vagy, az azon is lemérhető, hogy imádkozó életed van-e. Az, hogy van-e barátod, lemérheted azon, hogy beszélgetsz vele. Hiába nevezel valakit a barátodnak, hogyha szóba se állsz vele, ha nem beszélgetsz vele. Így van az imádság. Ha Jézushoz tartozol, akkor beszélgetsz vele. Vigyázzatok és imádkozzatok. Most a karácsonyra készülve heteken keresztül más sem lehetett hallani, szinte csak elkészült a Csillagok háborúja 7. része, minden ezzel volt tele. Jó, hát én is szeretem ezt a sorozatot, nincs ezzel semmi baj. De elkészült egy sokkal fontosabb film is. Egy keresztény film. És nem tudom, hogy erről vajon hány keresztény ember tud. Ennek nem volt olyan nagy híre. Elkészült a Kendrick fivérek legújabb filmje. Hát sokat ajánlottuk ezeket a filmeket, Lentkerék, Végtelen hit, Tűzálló szerelempróba, A bátorság emberei. Elkészült a legújabb filmjük. Ki hallott róla? Ki tud róla? Pedig a keresztények számára sokkal fontosabb, mint a Csillagok háborúja 7. része. Az a címe, hogy Imával nyert csaták. És ez a film a valóságról szól. A Csillagok háborúja szép kis mese. Ez a film a valóságról szól. És a valóságos erőről, Isten erejéről. Imával nyert csaták. Mert hogy egy vállás felé sodródó házasságot is meg lehet menteni imádsággal. Mert az Istennek van ereje megmenteni egy házasságot. Mert egy lelki beteg ember is meggyógyulhat, egy depressziós. Mert az Istennek van ereje beavatkozni egy ember életébe és meggyógyítani, akár testileg, akár lelkileg. Istennek van ereje, és ez nem mese, ez a valóság, ez lehetséges. Azt mondják a Csillagok háborújában, hogy az erő legyen veled. Ugye ez egy New Age-es film, azzal a világnézettel van összhangban. Én azt mondom, ami keresztény hitünk szerint, hogy az új esztendőben Isten ereje legyen veled. Isten ereje egy tényleges erő. Ha imádkozol, akkor Isten ereje bontakozik ki az életedben és a családod életében. Én azt kívánom az új esztendőre, hogy Isten ereje legyen veled. Tapasztald meg az Isten erejét. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a szívünket, látod, Uram, hogy ilyenkor az esztendő fordulóján mennyi szorongás, félelem van a szívünk mélyén. Titkoljuk egymás előtt is, hiszen ilyenkor inkább vidámkodni kell, jó kedvet mutatni, de igen, ott van a szorongás. Megint eltelt egy esztendő, megint öregebbek lettünk. Uram, kérlek téged, hogy te gyógyítsd a szorongásunkat, a félelmünket. Add a te erődet. Add a te erődet, hogy komolyan vegyünk téged. Hogy megtapasztaljuk, hogy te munkálkodsz a szívünkben, az életünkben. Hogy megtapasztaljuk, hogy a te erőd az valóságos. Te meggyógyítasz, te megszabadítasz, te megváltoztatsz. Te reményt adsz, te boldoggá teszel, neked lehetséges az, amit lehetetlennek vélünk meggyógyulni, megváltozni. Uram, tölts be bennünket reménységgel, tölts be bennünket igaz hittel, tölts be bennünket azzal a bizalommal, hogy teljes bizalommal legyünk feléd. Te vagy, ami megváltunk. Te vagy, aki ránk kacsintasz, mert szeretsz és vársz magadhoz. Te vagy az, akihez mehetünk. Te vagy, aki magához ölel bennünket. Uram, kérlek téged, hogy a szívünkbe ezt a hitet, ezt a bizalmat tedd teljessé. Amen.